Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Ez itt a Retrozabálók, az MD Media multidéző podcastje.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis Retroverzumban. Ez itt a Retrozabálók 7. része, a mikrofonnál Gizur Gergő. És kezdjük rögtön egy kis reklámmal, a műsoraink támogatója, remélhetőleg ti vagytok, kedves hallgatók. Ha szeretnétek, illetve lehetőségetek van rá, akkor a patreon.com/parallaxis oldalon megtehetitek, hogy hozzájárultok műsoraink elkészüléséhez, illetve exkluzív, továbbá premier előtti tartalmakhoz is hozzájuthattok. No de, először is szeretném üdvözölni két beszélgető társamat. Elsőként köszöntöm Farkas Katalin Milát. Szia, Mila!
Sziasztok!
És persze itt van velünk Mogyorosi István. Szia, István!
Sziasztok!
Példaképek, sztárok, illetve bálványok a 90-es években. Mennyire volt alapvetően szerintetek jellemző akkoriban ez a bálványozás, meg ezek a példaképek, illetve nektek volt ezt, mert nyilván szétszedhetjük, csak hogy... Nem tudom, mert ugye ma is nagyon vannak ilyenek, hogy embereket bálványozok, hogy ez akkoriban is azért ez működött szerintetek?
Szerintem abszolút egyébként. Ez jellemző volt azért, mégiscsak a televízióban szereplő karaktereket próbálták azért olyanná alakítani, hogy az embereknek legyen valami bálványa, és szerintem abszolút használták ezeket a jellemeket, akcióhősöket például.
Akcióhősök, oké, de mondjuk úgymond regulált, tehát sima emberek.
Már hogy ugye a hétköznapokban?
Igen, igen, tehát sztárokat például, ugye, mert ugye a bálványozást, azt sokkal inkább úgy tudnánk elképzelni esetleg, hogy mondjuk akár egy élő embert, színész, zenészt, mit tudom én, ma már ugye influencert, mit tudom én. Tehát nem Supermanre gondolok mondjuk.
Igen, igen, tudom, hogy nem feltétlenül a szuperhősökre.
Pedig nála jobb példaképet. Érted,
így van, hát. Így van. Hát azért ez szerintem több száz éve jellemző az emberekre, hogy szeretünk idealizálni embereket, és például színészeket, táncosokat, zeneművészeket szeretünk idealizálni, és felkapottá válnak, bekerülnek az újságba, mindenféle történeteket találnak ki róluk, amik nem is igaz, és azok a mai napig keringenek így a köztudatban, és lesznek ilyen urban legendek a különböző történelmi alakjainkról, szóval ez már azért már nagyon-nagyon régóta jelen van az emberek életében, és szerintem igényünk is van rá, úgyhogy mindig voltak és lesznek is idealizált.
Hát jó, csak nem ilyen szinten, hogy azt a ruhát akarjuk hordani, amit az általunk követett, kedvelt, bálványozott ember hord, vagy azt a parfümöt fújom magamra, vagy éppen azt a kaját akarom enni, vagy azt a diétát akarom folytatni, azért ennyire legalábbis nekem nem rémlik, hogy lett volna jellemző a 90-es években. Biztos, hogy volt akkor is. Ma sokkal erősebben, valószínű volt akkor is ilyen ember, akit kvázi influencerként lehetett volna definiálni, csak szerintem kevesebb volt. Most azért ebből sokkal több van, mint akkoriban. Inkább azt mondanám, hogy biztos voltak bálványok.
Várjál, bocsánat, bedobtál egy érdekeset, és utána folytatjuk ezt a vonalat, csak hogy szerinted, tehát erről mondtad, hogy akkor kevesebb volt influencer, tehát te tudsz mondani úgy valakit, aki úgy eszedbe jut, aki most nem neked, hanem úgy általában, tehát hogy mert ugye ma már tudjuk, hogy mi az influencer, van belőle dögivel, de hogy azt mondtad, hogy akkor kevesebb volt. Volt? Tudsz esetleg konkrétat mondani?
Nem, rossz a memóriám, öreg vagyok. Nem tudnék így túl sok konkrétat mondani. Szerintem meghatározók voltak azok az emberek, akik a médiában akkor szerepeltek, sokkal erősebb volt. Tehát az, aki valaki a tévében ott volt, azért odafigyeltek rá, nem tudom, teszem azt mondjuk a sportriporterek között, Knézi Jenő nagyon meghatározó volt, ahogy beszélt, amiket mondott, ahogy hozzáállt mondjuk dolgokhoz, de akár a... és nem tudom, kit mondjak, Antal Imre, amikor humorról volt szó, vagy a műsorai, tehát hogy nem azt mondom, hogy bálványozták, de valamilyen szinten volt, vagy éppen Vágó Istvánnak a műsorai, meg a hozzáállása a kultúrához, vagy a tudáshoz, azért valamilyen szinten meghatározó volt. Nem minden, tehát nem mindenki járt ugyanolyan öltönybe, mint ő, vagy nem azt lesték, hogy éppen mit eszik. Tehát nem volt ennyi, azért mondom, nem volt így eltúlozva, mint manapság ez az influencerkedés, de hogy igenis számítottak. Nem voltak ennyien, nem mindenhonnan ők folytak, tehát nem lehetett azt mondani, mindig szembe jöttek veled, de amikor leültél a tévé elé, ha ő ott volt, azért odafigyeltél a szavára, arra, amit mond, vagy arra, amit gondol a világról.
Tehát akkor ez sokkal inkább akkor egy ilyen indirektebb influencerkedés volt, ugye nem az, mint ma, hogy ki, mi van a táskámban, és akkor meglátom ott a nem tudom milyen körömlakot, és akkor nekem is az fog kelleni, hanem ez csak egy ilyen indirekt, aztán vagy működött, vagy nem, vagy volt egyáltalán, vagy nem, mert lehet, nem is volt mögötte esetleg szándéka, mondjuk akár Antal Imrének, hogy ugyanazt a márkájú öltönyt vett föl, mint ő, de mondjuk lehet, hogy véletlenül követted.
De ezt jelenteni, nem az influence, tehát az befolyásolást jelent, nem feltétlen azt, hogy el akarok neked adni valamit, hanem valamilyen szinten akarom befolyásolni azoknak a gondolkodását, szemléletmódját, világképét, akik meghallgatnak engem. Tehát nekem ezt jelenti a legmélyebb réteg az influencerkedésnek. Most ez persze elment abba az irányba, hogy ahol csak lehet, eladunk érte. Tehát vagy fizessetek azért, hogy én ezt csinálom, simán, Twitch-en mondjuk, vagy egyszerűen vegyétek meg, mert a szponzorom ezt mondta. Tehát most nagyon ilyen kétbitesre váltott ez az influencerkedés. Régen azért ennél több volt. Te gondolatokkal akartál, tehát tényleg gondolat, azt éreztem legalábbis, hogy ezek az emberek valamilyen szinten gondolatot próbálnak átvinni. Nem csak egyszerű vedd meg, mert én is ezt veszem. De lehet, hogy rosszul érzékelem, vagy rosszul emlékezem, vagy rosszul gondolom. Nekem ezt jelentette akkoriban, és egy sztár is azért próbáltuk, vagy legalábbis én nem tudtam, nem voltam jó ebben a példaképek követése, vagy sztárok követése, de ha követtem, vagy példaképként tekintettem rá, akkor a cselekvése is, meg a gondolkodása, meg amit mond, az alapján döntöttem, és nem azt, hogy akkor most éppen melyik rúst, vagy focilabdát, vagy jackit, vagy tudom is én, melyik medenceparton villantott egyet, vagy milyen sportkocsi mellett állt. Tehát az nem, nekem nem ezt jelentette akkor se, meg most se ezt jelenteni a példakép. Biztos mások másképp gondolják.
Nem, a példakép nekem se az alapján alakult ki, hogy most... hogy valaki felkapott személyiség volt, mindegy, hogy miért, és akkor azt elkezdtem leutánozni, hogy ugyanazt a, nem tudom, cipőt hordom, vagy ugyanazt a parfümöt, amit te is mondtál, vagy bármi, vagy a hajamat úgy hordom. Nekem sem jelentette ezt soha, de tény, hogy az emberek szeretik követni a példaképüknek a szokásait. Úgy érzik, hogy attól ők is jobbá válnak, talán egy kicsit tudnak vele azonosulni, így kicsit nem csak a tulajdonságait tudják így magukra ölteni, hanem az öltözékét, meg mindenféle egyéb külsőségeket is, így könnyebb. Olyan, mint a szerepbe kerülnél egy kicsit, azt hiszem, szeretne mindenki kicsit más lenni néha, jó lesne, nem? Tehát, hogy így nem mindig önmagad lenni, és főleg, amikor az ember még gyerek, és még keresi önmagát, akkor mindig keresed azt, hogy valójában te milyen típusú ember vagy, és milyen tulajdonságaid vannak, miben vagy erős, miben vagy gyenge, és akkor igazából próbálgatod ezeket a szerepeket úgymond még fiatalon. És éppen erre teljesen jók ezek a személyek, akikre felnézel, és azzal, hogy kicsit utánzod őket, ezzel kipróbálod az ő szerepüket, hogy ez neked tetszik-e, és önazonos vagy-e benne. Szerintem ez történik.
Teszem fel a kérdést rögtön, hogy nektek mondjuk, akkor neked Mila mondjuk volt-e a te gyerekkorodban, vagy fiatalkorodban, hogy ezt nevezd, ahogy szeretnéd, víz, mindeket ők is, ugye? Tehát, hogy akkor hogy álltál te ezekkel a báványokkal, ikonokkal? Volt-e ilyen, akire bármilyen módon felnéztél?
Hát én nagyon kisgyerek voltam, ugye ezt sokszor beszéltük már, hogy ez már ilyen visszatérő elem. Nekem nyilván inkább ilyen filmes vagy mesebeli hősök voltak a főbb szereplők az életemben, akikre így fel tudtam nézni. Gyerekként az embernek azért nincs, ennyire kisgyerekként még nincs annyi kontaktja, mint mondjuk már ilyen kis tiniként vagy idősebb tinédzserként, akkor már könnyebb ezeket így kiválogatni felnőtt létező emberekből. Kislányként nekem hát, tudjátok, ilyen idealizált történeteken nőttem még fel, úgyhogy nekem is az ilyen, mint a Zorro története, én nagyon szerettem az ilyen sötét lovagos karaktereket, akik éjszaka jót tesznek, nappal meg valami álcába bújnak, vagy szerettem az erős női karaktereket, amiből, hát az jellemzően a 90-es években kezdtek el jobban főbb szerepeket kapni az erős női jellemek.
Ne finomkodj, hogy mondj konkrétumot is, ha van, tehát a Zorro, mert ezek a Zorro akkor...
Ő pont egy férfi, igen. Pont egy férfi karakter. Akkoriban kezdtek el ilyen sorozatokat gyártani, mint a Xena, vagy mondjuk a Erekék fosztogatói. Nagyon sok rajzfilm is akkoriban kezdett el női főhősökkel dolgozni, például animék közül én a Sailor Moon-t nagyon szerettem, ezt már biztos mondtam. Többször is nyilván, most miért nem hoznám be, hogyha egyszer egy nagyon meghatározó dolog volt gyerekként, hogy egy erős női harcos karakter az ott van a szereplők között. Én például nem voltam nagy Star Wars rajongó, pedig biztos, hogyha láttam volna gyerekként, kicsiként, mert én nem láttam még 15 év alatt a Star Wars szerintem, csak utána, akkor lejjebb biztos ilyen favorizált karakter lett volna a számomra. Nagyon szerettem még akár a mellékszereplőket is, hogyha erősek voltak. Kifejezetten szerettem, hogyha valaki erős jellem. És ez most egyébként mindegy volt, hogy nő vagy férfi, de én azokat mindig így követtem.
Ezek szerepek voltak, ugye, amiket elmondtál mind. Tehát, hogy nem volt olyan, hogy egy úgymond húsvérember, aki, hát fogjuk rá, hogy önmaga, tehát bárki.
Biztos, hogy már azért emlegettem, például én nagy vadangyal rajongó voltam. Nekem az a karakter, amit ott a színésznő hozott, az nagyon bejött, és emiatt a színésznőt is nagyon kedveltem. Én például biztos, hogy ezt nem említettem a gyűjtői kategóriában, mert nem azt szerintem, de ilyen nagyon sok újságcikket is kivágtam akkoriban a színésznőről.
Ez ugye Natalia Oreiro, ugye?
Igen. Ő nagyon-nagyon jó énekesnő volt egyébként, miközben mellette még talán kicsit modellkedett is.
Úgyhogy nem volt csúnya, ez vitathatatlan.
Nem. És most is tök jól néz ki egyébként, baromi jól tartja magát. Tehát, hogy iszonyatosan dögös még most is az a nő. Én tökre irigylem, bár ilyen jól néznék ki. Most, mint ő, ahány éves, pedig idősebb nálam jóval. De nagyon-nagyon szimpatikus volt a jelleme, hogy megnyilvánul, ahogy tud kommunikálni a körülötte lévő emberekkel. A legtöbb interjújában nagyon közvetlen és jó humorú nőnek ismertem meg. Úgyhogy én őt nagyon kedveltem pont emiatt, mert nem csak a szerepe volt nagyon vagány, de úgy magában így is személyiségileg is nagyon női és szimpatikus nő. Én kicsit olyan idősebb testvér, ilyen lány testvér is, meg olyan anyukának is tökéletes lenne. És nekem nincsen testvérem, szóval nekem az is nagy szívfájdalma volt, hogy soha nem volt egy kb. velem egy idős tesóm, aki ilyen pár évvel fiatalabb vagy idősebb nálam, szóval ez nekem szintén kimaradt az életemből.
És akkor most fordulok a mi kedvenc szívtelen Istvánunkhoz, akiről most megtudjuk, hogy vajon, azt a tudjuk, hogy gyűjteni nem gyűjtött semmit, őt nem érdekelte semmi, na de hogy álltál te ezekkel a kérdésekkel, István?
Ahogy ezt már itt beszéltük még műsor előtt is, hogy nem igazán voltam ebben sem a toppon, tehát nem voltam ez a nagy rajongó, tehát nem tudtam úgy igazán rajongani senkiért és semmiért. Volt zenei rajongás is bennem, de ez is egészen odáig fajult el, hogy egész 18 éves koromig az kettő darab koncertre mentem el olyan zenekarnak, amit úgy tetszett is. Úgyhogy az egyiknél kellett még utazni és másik városba, tehát ott hajlandó voltam felülni a vonatra és elmenni másik városba, hogy megnézzem őket, de azon kívül semmi, tehát hogy meghallgattam meg minden, de nem tudtam olyan szintre eljutni, hogy hú, kívülről ismerjem a szövegeiket, meg tudom is, én az összes dalukat ismerjem, a megjelenéstől. Meg voltak a kedvencek, amit szerettem, aztán annyi, tehát hogy nem lett belőle egy nagy rajongás. Ami így, most pont eszembe jut, és meg akartam kérdezni Milát, nem akartam belevágni a szavába, amikor mondta, hogy nem volt ez az a fajta rajongó, aki azt szerint öltözik, vagy azt szerint csinálja meg a haját, meg ilyenek. Neked téged nem kapott el ez a jó barátok, és olyan hajat akarok, mint Rachelnek van? Történet,
ez hogy nagyon vicces. Azért az igazság, hogy én a jó barátokat először szerintem 6-7 éve láttam. Tehát, hogy így én sosem néztem a sorozatot, mikor fiatal voltam. És valamikor
de azért a létezéséről tudtál, ugye?
Persze tudtam, de nekem így összefolyt az összes ilyen nagyon hosszú és mit tűnt, narancsvidék meg hasonló sorozatokkal, meg nem tudtam mondani. Én Knight Rider-t néztem, meg ilyen pasis sorozatokat, meg nem tudom, tehát hogy nem ilyen...
Hát ennek is a fele pasis.
Tudom, hogy amúgy ez szitkom, tehát hogy ez nem ugyanaz a szint, tehát nyilván nem a... De igen, tehát hogy a fele pasír, fele nő. Pont, hogy Rachel is nekem teljesen kés, hát egyébként nekem így felnőttként, tehát nyilván felnőttként másképp látom őt meg a karaktereket, mint ahogy gyerekként láttam volna. Úgyhogy ezt már nem tudom sosem megmondani, hogy lett volna.
Ők például nálam nem egy emberként voltak. Szerettem volna egy olyan baráti társaságot, mint nekik volt. Tehát, hogy ezt már főleg én 99-ben addigra már egyetemre jártam, tehát úgy voltam vele, hogy nagyon jó lehetett volna egy ilyen típusú baráti társaság. Akármennyire belterjes, meg beteg, nem normális már 30 évesen is, legalábbis szerintem most ezért majd jól megdobálnak, meggyűlölnek a 30 évesek, de nem normális 30 évesen is ezt csinálni, hogy együtt lakunk a szobatársunkkal, tizenakárhány évvel ez egyetemtől kezdve, és nincs egy egészséges párkapcsolatunk, de ennek ellenére, mint baráti kapcsolatok, meg baráti társaság, akármennyire elfuseráltak, meg toxikusak voltak, én nagyon élveztem őket, és arra úgy vágytam. Tehát egy ilyen, így felnéztem, hogy de jó lenne egy ilyen típusú, tudom is én, barátság, mint ott volt Chandler és Joey között, vagy egy olyan típus, amit az nekem, tehát ez ilyen szempontból volt, mű, meg amerikai, meg fake az egész, de attól függetlenül az úgy jól esett akkor nézni őket. Hogy...
Te akkor a milliót irigyelted, ezt az alapkoncepciót, hogy van tényleg egy ilyen összetartó baráti társaság.
Sose kell dolgozni, ennek ellenben mindig jól el vannak. Tehát, hogy minden délután együtt vannak, minden este együtt vannak, hogy ha nem is egy házba laknak, nem tudtuk sose, hogy a másik éppen merre lakik rossz, vagy merre van éppen Phoebe-nek a lakása, de mindig volt idejük ott bandázni, ugyanabban a két lakásban, meg a lent a kávézó, én rohadtul irigyeltem őket. Tehát, hogy erre felnéztem, hogy micsoda egy élet.
Én ugyanígy voltam egyébként a francia sorozattal az első csókkal, abban is ez van, hogy lógnak egy kávézóban tizenévesen, és hú, én arra én is nagyon vágytam, hogy a barátaimmal minden délután beüljünk kávézni, meg...
Zsirár úr!
Úristen, már nem is emlékeztem a nevére, de köszönöm, hogy... Igen, szóval ezekre én is nagyon vágytam. Nekem ez volt akkor a jó barátok ezek szerint.
Azt az ideális gyakorlatilag, ahogy mondta az Isten, ezt a fék Amerikát mutatta be például akkor mondjuk a kaliforniai álom, ha az meg volt.
Igen.
Vagy mondjuk a Parker Lewis sohasem veszít nek az eleje, még az első néhány évada.
Azt se láttam.
Nagyon halványan van.
Mila, néha úgy érzem, hogy egy kő alatt élte.
Igen, néha igen. Nem.
Valahol Miklós köve mellett.
Igen, oda bebújok, és akkor én jól áll vagyok.
Én is igyekszem, én sok mindent igyekszem, igyekeztem azért kizárni, hogy ne, tehát, hogy mondjuk én például a jó barátok, tehát én még egy részt nem láttam jó barátokból konkrétan, tudom, hogy van, meg nagyon,
de gratulálom.
Én egy részt nem láttam azért belőle, tehát nekem...
Ez teljesítmény.
Igen, én is azt gondolom, nem tudom, hogy büszke legyek-e rá, vagy sem.
Ezt nehéz megmondani, szerintem ez nem attól függ, de az biztos,
mégis mindannyian él, valószínűleg egy kicsit egy kő alatt élünk.
Igen, tehát, hogy nem is tudnék
buborékban,
már mindent követni.
Mindenkinek megvan a saját kicsi buboréka.
Igen, mint a vízipók.
Inkább úgy mondanám.
Vízipók.
Jó, de ha már itt, és vissza még egyet gyorsan, akkor reflektálok még ilyen példaképek, vagy így gondolkodtunk. Na nem is rajong vagy példaképek voltak, de azért tudtam én is szeretni ezeket a kvázi 90-es évek macsósnak nevezhető pasiai, de ott is a színészek is bejöttek át, meg a filmek is, mint amilyen volt a David Hasselhoff a Knight Rider-ével, meg a Baywatch-ával. De hogy nekem nagy kedvenc volt, és szerintem az még abban a periódusban futott a Magnum, tehát hogy Tom Selleck-nek az életmód is az nagyon bejött, sportkocsi, kigombolt ing, egész nap shortban rohangálni Hawaii-on, tehát hogy ez valami olyan volt, amit úgy nagyon tudtam szeretni, meg nekem Bruce Willis volt még akkor egy olyan nagyon, nagyon kedvelt színészem, akit úgy tetszett a karakterek, amiket eljátszott, tehát körülbelül ez volt. Nem mint ember, nem próbáltam, nekem soha nem volt meg ez a, tehát ilyen szintű rajongás színészek iránt, hogy én elkezdjem a magánéletét követni, tudni róla, hogy akkor most kivel van, kivel nincs, hol nőtt fel, hol született, mióta színészkedik, milyen iskolába járt, tehát hogy nem tudtam elmenni ilyen szintű végletekbe, de tudtam szeretni a filmjeiket nagyon, követni bárhol megjelentek bármilyen filmben, akkor azt úgy megnézni.
Tehát akkor a bulvárt nem neked találták ki akkor sem, már hogy...
Hát nem.
Nekem sem egyébként ilyen szempontból, tényleg csak az egy karakter volt, aki teljesen megfogott, meg a Natalie Lorio, de egyébként nem követtem én sem, sőt a mai napig nem követtem, úgyhogy ha így mondanak ilyeneket, hogy kikivel házasodott össze, és milyen gyerekük van, ez nem a mi, nem mi fogjuk ezeket megbeszélni a podcastben, úgy érzem.
Kevesebben voltak akkor úgymond ezek a sztárok, vagy bármivel, akkor még azért mi is, akik kő alatt éltünk, azért ismertük őket. De most annyian vannak, hogy tényleg belefutok abba, hogy meglátom ezt az újságot, mondjuk bármelyik újságot, és tényleg olyan random emberek jelennek meg, akkor azt sem tudom, hogy eszik-e, vagy iszák, vagy ő voltak éppen mit csinált, tehát, hogy mit tett le az asztalra.
Jó, de akkoriban nem voltál sztár, addig, amíg nem tettél le valamit az asztalra. Tehát addig akkor voltál sztár, hogyha ha zenész, énekes voltál, ha színész voltál, ha legalább egy tévébemondó voltál, ha valami nagyon olyan sportoló voltál, aki még beszélni is tudott. Mert igen, meg nem tudtál csak azért, mert sportoló voltál, nem volt felületed, tehát nem az volt, hogy te most sportoló, és akkor indítok egy saját Insta csatornát, vagy TikTok csatornát, azt onnantól kezdve csak úgy lövöm a fotókat magammal, mint Ronaldo, hogy ő itt focizik, meg ott focizik, és attól már sztár, hanem ahhoz be kellett mondjuk tévériportok alatt, vagy el kellett vállaljon műsorokban, tévében fellépéseket, vagy megjelenéseket, és ott kellett tudjon beszélni ahhoz, hogy egyáltalán visszahívják, és az emberek értékelni tudják őt. Tehát nem tudott csak azért, mert ő mondjuk tényleg jó volt valamilyen sportban sztárrá válni egy könnyen, másnak meg esélye nem volt. Tehát, hogy ez valamikor ott a 2000-es években kezdett el, legalábbis én akkor érzékeltem, hogy kezd el megváltozni kereskedelmi csatornáknál, amikor elkezdtek kreálni celebeket. Tehát, hogy megjöttek a mindenféle ilyen tehetségkutató műsorok, meg a valóságsók, és másképp ment a tehetségkutatás, mint a még annó, ami volt a Ki mit tud, azt egy kicsikét más színvonalon csinálták, és utána nem csináltak belőle annyit, azt mindenki követte, mindenki tudta, tehát ott valamit elért valaki, és tényleg akik ott elértek általában jó dolgokat, azok utána nagyon sokáig ott maradtak a köztudatban. Valószínű azért is, mert rivalizálni próbált a két kereskedelmi csatorna, tehát egymásra licitálni, és elkezdték futószalagon gyártani a celebeket, és egyszerűen átfordult egy ilyenbe az egész világ, hogy amikor bárki tulajdonképpen celeb tud lenni, van ennek jó oldala is, tehát tudsz kvázi self-made man, vagy self-made woman lenni, tehát nem kell hozzá még csak egy tévécsatorna se, hogy te befuss most már, és ismert legyél, és valaki legyél, és sok ember figyeljen rád.
Az internet térnyerésével ez teljesen megváltozott, egyértelműen.
De nem kellett egyél semmit az asztalra hozzá most már. Tehát ez is biztos, hogy enélkül is megy sajnos. Azokat látom azt, hogy igazán nagyot mennek, aki tényleg azért mellé is tesz valamit. Tehát lehet azt mondani, hogy tényleg semmiből jött, ezért elkezdett YouTube csatornát indított magának, és akkor ottan osztotta az észt, de kellett csinálja, és évekig csinálta ahhoz, hogy felfigyeljenek rá, és adjanak a szavára. Teljesen mindegy, mekkora állatságot mondott, vagy tehát, hogy nem...
Hát milliós nézettséget azt tudja elérni, meg aki láthatóan akar is fejlődni, tehát aki változtat, aki igazodik egy picit. Vannak olyan mai napig működő youtuberek is, akik azért felnőttek konkrétan az elmúlt évtizedben, vagy évtizedekben, így a YouTube égisze alatt, és egészen megváltozott a csatornájuk, de még mindig megy, még mindig fenn vannak az első videók is, és végig lehet követni gyakorlatilag egy egész nagy változást, hogy mennyit javult mondjuk minőségben, nem feltétlen technikára gondolok, amit használ, hanem ő maga is.
Igen,
a produkció, amit létrehoz. Persze olyan is van, aki 14 évesen kezdte, és a mai napig a 14 évesek a célközönsége, és már eltelt 20 év.
Tehát most azt már tudjuk, hogy egyikőtök sem volt az a nagy rajongó, hogy úristen, és akkor széttépted, bár itt még István tartozol nekünk, mert azt, hogy mi volt az a két koncert, amin voltál, azt el kell majd mondani.
Te, az egyik az Akela volt, és még aláírást is kértem tőlük. Nem tartottam meg, nyugi, tehát hogy azért annyira nem tartottam nagy becsben.
Akkor minek kérte?
Úgy mindenki más is ott állt, akkor álltam én is, úgy se nem siettünk sehova. Azt hiszem, egy Kazinak a borítójára, valami, nem tudom, valami ilyesmit irattam alá, de nem tartottam olyan szinten becsbe, hogy akkor...
Persze, ki az a hű, aki megtartta a kazettát, tehát ne haragudj, hát ez tényleg...
De a másik az pedig egy Moby Dick koncert volt, Kolozsváron volt, és oda mentünk el.
De hogy arra emlékeztek-e például, hogy mondjuk amikor gyermekek vagy fiatalok, és vagy fiatalok voltatok, akkor mondjuk, ha ti nem is, de mondjuk akár a környezetetek, vagy akár a világ, vagy az embereknek volt-e ilyen, hogy bálvány, rajongás, bármi, tehát kik voltak azok, akik akkor nagyon felkapottak voltak, és még ha ti nem is rajongtatok értve, nem vettetek róla tudomást, de akkoriban az volt a hype.
NSYNC és Backstreet Boys. Ennyi.
Igen, azt nagyon sokan...
A lányok.
Főleg a lányok, de Britney Spears-t is nagyon sokan imádták, emlékszem, hogy az osztálytársaim próbálták a táncait, meg a fiúknak is nyilván, tehát hogy hordtak olyan, akkor már volt én, hogy hordtak olyan csukát, vagy olyan karkötőt, vagy bármit, vagy úgy hordták a hajukat, olyan gyöngyök voltak befűzve a hajukba, mint a Spice Girls-nek, meg...
Leborotvált fejjel, mint Britney.
Akkor már idősebb volt, az később volt, de lehet, hogy valaki azt is. Amikor én voltam általános iskolás, akkor ő is ilyen 10 éves volt, tehát hogy köztünk egy ilyen kb. 10 év van, valószínűleg annyi sincs, lehet, hogy csak 8. Úgyhogy nem sokkal volt idősebb nálunk, úgyhogy nagyjából belefért, hogy meg mit én ilyen csíkok a hajba, egy ilyen, akkor még nem volt hajfesték, nem használtunk ilyeneket, hanem beletettek valami rózsaszín csíkot a szőke hajba, ilyen kis plusz műanyagból fel lett csipeszelve, vagy volt az a nagy mániájuk, hogy utánozták, amikor így ilyen fejkendőt tettek föl, azon nagyon ki voltak akadva a tanárok, erre emlékszem. Mindenki fejkendőket hordott, mint az asszonyok régen.
Igen, mert ezek a fiú együttesek behozták ezeket, igen. Ugye? Azt mondom, igen.
És a csajok is
elkezdték. Ott már is volt egy ilyen fajta bálványozás, igen. Hogy azt a divatot vagy stílus lemajmoljuk, mert ugye ők ezzel menők, akkor én is az leszek, vagy az akarok lenni.
Igen, nyilván. Ez már 2000-es évek eleje volt, de akkor már kezdődött ez a dolog, hogy próbáltak brandet építeni, meg így a személyek által eladni a különböző ruhaneműket, különböző... mit tudom én, milyen fogkrémet használ, meg bármit, csak ja, hogy akkor később meg elkezdték rá is mondjuk nyomtatni mondjuk a dobozokra, vagy a különböző csomagolásokra ezeknek az embereknek az arcképét. Megveszed a frozenes fogkrémet a gyereknek azért, mert frozen van rajta 5000-rel drágában, vagy megveszed a simát. Nincsenek ilyen relikviáim, de biztos voltak ilyenek azért, még a 90-es években is.
És sokszor volt, hogy ugye belül volt mindig a poszter, hogy ki tud tépni, és akkor a belső oldalon dupla volt, tehát hogy egy nagy, és akkor a túloldalon volt egy-egy A4-es, és akkor tényleg választanod kell, hogy most mi legyen.
Nem vettem Bravo meg Popcorn magazin, soha láttam az osztálytársaknál, hogy nekik van, akkor, de hogy általában arra sem vettem a fáradtságot, hogy elkérjem, akárcsak belenézzek, tehát nem tudtam rajongani, főleg az ilyen pop zenekarok akkor nekem nagyon messze voltak. Nem igazán jutottam hozzá a Hammer magazinhoz, mert az volt, ami izével foglalkozott heavy metallal, de nem jutottam hozzá, meg lehet akkor se vettem volna meg, tehát mondom, nem volt ilyen szintű. Hallgattam ezeket a zenéket, és körülbelül nekem itt megállt ez a történet, de hogy ilyen rangon alul illett volna, meg ilyen lenézendő volt a mi szubkultúránkban a fiú zenekarokról akár csak tudni.
Aha,
is.
Szóval tehát, te titokban azért ott elmorzsoltál egy könycsepet egy NSYNC klip alatt, csak nem szabadod beismerni.
Nem néztem NSYNC klipeket, de szívtuk a vérét a lányok, akik viszont igen, tehát hogy
ezt már nem mosod le magadról, ezt megmondtad, hogy csak nem ciki volt.
Akkor soha se nyomtál le egy Michael Jackson táncot a lakásban otthon.
Nem, azt látod, azt sose próbáltam, tehát hogy mindig irigyeltem, tehát azt bevallom. Tehát az, a moonwalking az minden pénzt megért, tehát hogy az hihetetlen volt, amit tudott csinálni a csávó, de nem vetemettem odáig, hogy azt úgy lepróbáljam.
Ugye azért a 90-es években ugye nálunk azért olyan sok külföldi, és most nem sorozatra gondolok, hanem ugye tévés, tévéműsorokra gondolok, nem nagyon volt. Tehát, hogy nálunk igazából mi csak a magyarokból tudtunk meríteni, ugye akár mondjuk a szeszélyes évszakok, vagy a
szerencsekerék.
Szerencsekerék, igen, hogy akkor azok a tévés személyiségek akkor annyira nem voltak ezek szerint hatás, mondjuk akár Antal Imre, bár ő nyilván hát, igen, mert ő egy ikon, Gálvölgyi, nagyon, igen, na, igen. Tehát például heti akkor hetes. Ő mégis. Hát igen, akár
akkor
heti hetes.
Kezdődött, amikor hát, végre
még az előtt is a Gálvölgyi show, meg ezek. Tehát ott az a Gyurunk Vaze.
Na hát akkor csak volt azért itt is, csak nyilván nem az eszetlen bálványozás, mondjuk, mint akár
hát
Amerikában.
Nem próbáltunk úgy öltözni, mint Gál Völgyi, tehát azért ez nem volt meg bennünk.
Vagy olyan szemöldököt növeszteni, vagy bármi. De mondjuk azért, olyan viccesnek néha nem ártott volna lenni.
Hát jó, de azt mindenkitől, tehát én az Bruce Willis-től is irigyeltem. Tehát én néztem nem tudom, melyik kötetnek, meg bármelyik kötetnek megvan ez, a Simlis és a Szende, ez volt a magyar címe, amikor még volt haja, tehát az arról lehet tudni ezt a sorozatot, hogy ott még van Bruce Willisnek haja. És abban is végig ilyen nagyon poénkodós, nagyon vicces, nagyon laza volt, na azt irigyeltem tőle, hogy mindig mindenre volt egy ilyen vicces benyögése.
Ha már ugye mondtad a Jó barátokat, mint milliót, az is egy irigyelhető millió volt, mert azért jó volt, tehát hogy azért tudtál volna lubickolni abban a...
Élveztem volna, persze, magánnyomozó, szeretik a nők, van egy társ, állandóan ott egymást eszik, szívják egymás vérét, de közben még meg is élnek belőle, és jó, hogy néha összeverik, de...
Kicsi sevele, mindig... se nélküle kapcsolat, úgyhogy igen, abszolút, igen, tehát azért... Viszont mondtad István, hogy a sportolók akkoriban, tehát hogy volt, mert ugye ma tudjuk, hogy ma a sportolóknak ugye a sztárolása, vagy egyenesen a majmolása az ugye nagyon nagy divat. Hogy akkoriban te esetleg tudtak olyan sportolót mondani, aki mondjuk, hát ha nem is ennyire, mint most, mert ennyire, mint most nyilván nem lehetett, de hogy vajon volt-e olyan, aki aki tényleg bálvány volt akár gyerekként, vagy tudtok-e valakit, hallottatok-e róla?
Maradona, tehát hogy az azért tudom, hogy akkoriban is. Én nem fociztam, meg nem voltam soha foci rajongó, de az, akik a fiúk, akik szerették a sportot, azért volt. Tehát Pelé addigra azt hiszem, ő már nem praktizált.
Igen, de Maradona, a 90-es évben Maradona sem nagyon praktizált.
Már addigra már kint lehet. Tehát hogy azért én távol tartom, tehát én nem voltam soha ilyen sportos alkat, de hogy ez tudom, hogy volt tényleg egy-két focista, meg egy-két kosaras, mint a Michael Jordan. Tehát, hogy ez a...
Aha, na igen, nagyon jó, Michael Jordan. Na, ő például azért szerintem mindenkinek volt egy kicsit, ha más nem, azért, hogy egy Chicago Bulls-os pólom legyen. Tehát.
Pont másra gondoltam, mást irigyeltem tőle, de hogy igen.
Szegény focisták akkoriban milyen nehéz volt nekik, azért nem éltek meg a nevükből ilyen könnyen.
De a nagyok megéltek akkor is, csak nem voltak tényleg, nem az, hogy mindenhonnan ez folyt.
Hát mondjuk nem hiszem, hogy lett volna Beckham parfüm, mondjuk Beckham parfüm akkor már volt, de mondjuk
már
akkor,
volt,
tehát mondjuk Rudy Völler parfüm nem volt,
hát biztos,
vagy mondjuk Cantona trikó, tehát hogy ezek azért nem nagyon voltak.
Összességében erre nem, ez nem volt jellemző, de most már kihasználják.
Valószínűleg Van Goggal sem, meg Da Vincivel sem lehetett túl sok mindent
ezért. Bezzeg ma.
Merchandise-ot eladni, ahhoz képest ma minden van belőlük.
Így tehát, van. Hogy... Tehát, hogy ezt felfedezték, hogy ez működik, és láss csodát.
Tehát akkor a korra változott azért ez a dolog.
Teljesen.
Ugye most már eladni akarnak mindent, akkor ez nem feltétlenül volt...
Sőt, azért akarsz influencer lenni, hogy eladj. Tehát nem azért, mert úgy érzed, hogy gondolataid vannak, és meg akarod váltani a világot, vagy meg akarod változtatni a világot, nem, te már azért indulsz el ezen az influencerkedésen, mert fel akarod építeni magadat, mint egy influencer, és hogy akkor most ebből pénzt meg fogok élni tulajdonképpen. Tehát megélhetési influencerkedés, mert szerintem sokkal inkább, mint ideológiai influencerkedés. Tehát a mostani, aki most indulnak, sokkal inkább csak a pénzért, tehát az van előttük, hogy lesz ebből biznisz. Más világ volt. Tehát azért 30 év, az nagyon nagy idő. Most már. Ami a mai világban. Valószínű, ha most 1920-ban lennénk, és hasonlítanánk 1890-hez, nem látnánk ekkora nagy különbséget. Most szerintem felgyorsult egy kicsit a történet.
Meg nem ennyi országból, tehát most már fölmész a netre, és bármelyik ország bármelyik idolját és influencerét és hírességét választhatod, akit követsz, és akire felnéznél. Akkoriban ez nem volt. Azt kaptad, ami az újságban volt, vagy a tévében. Nem volt választási lehetőséged, hogy te most koreai énekest akarsz favorizálni, vagy egy amerikai színészt. Pedig most nagyon-nagyon sok lehetőség áll mindenki előtt. Igen.
És nem szörnyű a mai világban, amikor mindenki azt mondja, hogy légy egyéniség, és mindenki arról papol, hogy találd meg a saját hangodat, meg hogy legyél egyéniség, és mostan a legnagyobb divatja annak, hogy majmolunk másokat. Ami arról szól, hogy megmondják nekem, mit szeressek, megmondják nekem, hogy nézzek ki, megmondják nekem, mit gondoljak. Tehát milyen egyéniség vagyok, hogyha én keresem az influencer.
Brian is megmondta, hogy ti mind egyéniségek vagytok. Én nem!
Mert akkor a retrozabálók mostani részét zárjuk, viszont a 8. részben egy kicsit kockulni fogunk, úgyhogy majd tartsatok akkor is velünk. Farkas Katalin Mila, Mogyorosi István és minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek, hogy a hibaüzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.